ahogy Pellegrini is fogalmazott múlt héten, azt várta, hogy egy másik hölgy lesz az első távozó a kormányból, ugye jött utalva Sinkovicsovára, hát nem ő lett, hanem éppen az ő korábbi pártársa, sőt nem csak pártársa, hisz Dolinková Halász alelnöke volt Pellegrini elnöksége alatt. Tehát azért gondolom Pellegrininek sem lehetett egyszerű, hogy éppen az egyik bizalmasa az, aki elsőként távozik a kormányból.
Amikor azt látjuk, hogy Németország a Willkommens kultúrnak az apostola lezárja a határait, vagy amikor arról közlünk híreket, hogy egy kevlárból készült nyakvédősállal egészítik ki a késelésektől megvédendő a rendőrség egyenruházatát, akkor éreznünk el, hogy ez egy nagyon, nagyon is valós probléma.
Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Ma Hét Média Család Nagyító című műsorát látják, Kocúr Lászlóval, engem pedig Rajkocs Péternek hívnak. Laci, két témával jöttünk ezúttal is, az első, a legaktuálisabb, hiszen éppen ma nevezte ki a köztársasági elnök az új egészségügyi minisztert, ugye múlt pénteken Szuzana Dolinková bejelentette, hogy le fog mondani, tegnap elfogadták a lemondását, és hát, hogy a Halász talált egy új tárcavezetőt, de mi is vezetett szerinted leginkább oda, hogy az első miniszter a Fico kormányból távozik?
Ugye ennek vannak szakpolitikai vetületei és koalíciós politikai vetületei egyaránt. Zuzana Dolinková, aki ugye nem orvos,
tehát, hanem jogász.
Ugye, de ez úgy látszik, hogy Szlovákiában már nem feltétel, hiszen az utóda Kamil Saskó sem fehér köpenyes, tehát ugye a menedzseri tapasztalatokra építettek esetükben. 11 hónapot töltött a Limbová utcában, ami hát nem tekinthető hosszú időnek. Viszont, hogyha tágabb kontextusában próbáljuk szemlélni, azt kell mondani sajnos, hogy Szlovákiában az egészségügyminiszter az fogyóeszköz. Tehát még az egyszínű Fico kormányban, ahol igazán nem kellett koalíciós partnerek érzékenységére, tehát a második kabinetről beszélünk, vagy a kisebb koalíciós pártok tusakodására tekintettel lenni, abban a kormányban is két egészségügyi miniszter fordult meg, talán már senki nem emlékszik rá, de Zuzana Zvolenská és azt hiszem, hogy Vlagyimir Csiszlák.
Nem is emlékszek én se a nevükre.
Tehát, hogyha olyan kormányt szeretnénk mutatni, amelyikben egy egészségügyi miniszter szolgálta végig a 4 évet, akkor ez, hogyha a napjainktól indulunk el, akkor egészen Mikulás Zurinda második kormányáig kell visszalapoznunk, ugye Rudolf Zajasz ott kitöltötte hivatali idejét, valószínű, hogy rá sokan emlékeznek. Hát ez egy nehéz tárca, láthattuk, hogy a koalíciós tárgyalások idején sem kapkodtak érte az egyes pártok. Akkor azt nem tudom, hogy mennyire örült, hogy neki jutott ez, vagy a Smer káderei közül ki az, aki ezt betölthette volna. Az SNS közül senki, azt rövidre zárhatjuk. Ugye itt egy olyan hosszú rendszer szintű problémákat hordoz ez az ágazat, amelyeket nem 4 év alatt lehet megoldani, mivel nem 4 év alatt gyűltek össze, és mivel a pártok általában, a kormányok általában 4 évben gondolkoznak, ezért ez egyiknek sem sikerül.
Érdekes, amit mondasz, hogy ugye 1 évvel ezelőtt egyik pártnak sem kellett annyira ez a tárcát. Nézzük
meg. Amikor osztogatták, ugye a belügyér volt viszonylag kielezettebb küzdelem, ugye oda a Smer szívesen visszatette volna Robert Kalinyákot, de azért ők is érezték, hogy talán túlzás lett volna, azért ugye talán megtalálta őt a védelmi tárca. Ugye a gazdasági pénzügyi tárcák körül voltak villongások, hogy melyik kié legyen, de a mezőgazdaságért se kapkodtak, de hát az egészségügyért azért, ha visszaidézzük az akkori cikkeinket, azért végképp nem
törődöttek. Hát látjuk azt is, hogy a két korábbi tárcavezetőse, aki a Halászból jött, ők sem akarták ezt a pozíciót. Itt nyilvánvalóan első opcióként fölmerült volna Rasi neve, aki egy másik tárcát választott, ott volt Drucker, aki megint csak lehetett volna egészségügyminiszter, hát ő is a klasszikus menedzser típus. Jött Dolinková, aki mondjuk elsősorban is ezt vetik fel neki, hogy influencerként működött, tehát hogy többet posztolt saját magáról, próbálta a saját külső adottságait inkább eladni, tehát egy csinos hölgyről van szó, az egyik a 3 miniszterasszonyból, és ahogy Pellegrini is fogalmazott múlt héten, azt várta, hogy egy másik hölgy lesz az első távozó a kormányból, ugye jött utalva Sinkovicsovára, hát nem ő lett, hanem éppen az ő korábbi pártársa, sőt nem csak pártársa, hisz Dolinková Halász alelnöke volt Pellegrini elnöksége alatt, tehát azért gondolom Pellegrininek sem lehetett egyszerű, hogy éppen az egyik bizalmasa az, aki elsőként távozik a kormányból.
Azáltal, hogy beszólt az SNS-nek, ugye, hogy a Simkovicsovára tett egyértelmű utalással, mert gondolom nem Denisa Szakóvá gazdasági miniszterre gondolt. Ezzel még bizonyította, hogy még az államfői palotából való kitekintést, pártatlan kitekintést még szoknia kell, tehát ez még inkább a klasszos káder volt, aki odaszólt a másik koalíciós pártnak. Robert Fico az, aki ezt a helyzetet hátradőlve nézi, és gondolkodik azon, hogy kérjen egy kávét. Amikor a két kisebb koalíciós párt usakodik, akkor csak arra kell vigyázni, hogy nehogy nagyon kinyírják egymást, hanem ezt egy tehát a még föntartató keretek között műveljék. Ugye 79 keze van a koalíciónak a parlamentben, tehát ennyi szavazattal kell gazdálkodni, ezt kell beosztani, tehát bizonyos mederben kell ezt tartani, de amíg csak kicsit gyepülik egymást, amíg kicsit üzengetnek a sajtóban, az a még belefér kategória, föntart egy kellemesnél nagyobb feszültséget, és aki rendet tesz, majd az a tanító bácsi lesz.
És ez lesz Fico?
Hát neki kellene. Láthatjuk viszont, hogy tehát most nem volt kimondott a nuborka szezon nyáron, de az őszi ráfutás az nem egy erőteljes kormányzati munkát hozott itt.
Sőt, nem is hoz túl sok sikert eddig.
Hát a dezintegráció bizonyos jeleit véletjük felfedezni, ugye az SNS frakcióban mindenképpen, és ez valamelyes kihatással van az egész kormány munkájára, és hát a koalíciós, a konszolidációs csomagot is be fog kellene nyelni valakinek. Ugye ez ellen már rágált a kisebb koalíciós partner, tehát...
Hát végül is, ha azt veszük, akkor Dolinková az első áldozat, hiszen igazából azután mondott le, vagy jelentette be a lemondását, hogy a konszolidációs csomagot elfogadták a parlamentben, és hát tudjuk, hogy az egészségügyi szektorban dolgozókat ez a csomag negatívan érinti, és az a fizetésemelés nem történt meg. Ez ellen most már tiltakoztak, tárgyaltak Pellegrinivel, és ugye azt is kilátásba helyezték, hogy sztrájkolni kezdenek, tehát azért látjuk, hogy ez a konszolidációs csomag, amiről ma itt is többször beszéltünk, nem feltétlenül úgy sikerült, ahogy szerették volna. Te azt gondolod, hogy számított erre a kormány, hogy ekkora lesz az ellenállás, vagy valóban akkora az ellenállás?
Ja, már azt látnunk kell, hogy az előző kormány is szeretett volna konszolidálni, hogyha...
Az Ódor kormányra gondolsz.
Igen, ha lett volna rá módja, csak ugye az idő rövidsége és a mozgásterük ezt nem tette lehetővé. Tehát ha a közkiadások állapotát, illetve az államháztartás összességében szemléljük, akkor tehát be kell látnunk, hogy valamilyen formában azt a pénzt, ami onnan hiányzik, azt valahogyan be kell hozni. Kérdés az, hogy mihez nyúlunk, és hát ugye te is írtál egy cikketben, hogy ez már az a jogászok pártja, nem a közgazdászoké, tehát Ladislav Kamenyiszkinak nem tudom ki a tanácsot, mert ugye lehettek volna más források is, egyes elemzők szerint például a szerencsejáték ilyen, ahonnan viszonylag nagyobb összeget lehetett volna fájdalommentesen kiemelni. Tehát az áfa emelés ugye az mindenkit érint, a különböző az egész társadalmat, tehát ilyen sörétes puskával kilőtt adók, amik mindenkit eltalálnak, az biztos, hogy ellenállást fog kiváltani. Ugye a könyvek az egy lakmuszpapírja volt ennek, hogy
visszatáncoltak.
Így van, de meg ott a miniszteri nyilatkozat is szerencsétlen volt, amikor kimondottan a gazdagokhoz kötötte a könyvvásárlás intézményét.
Hát Kamenyiszki mondjuk úgy, hogy nem produkált túl erős teljesítményt, de képzelhetőnek tartott, hogy Dolinkován kívül bárki ennek a konszolidációs csomagnak köszönhetően, vagy a mostani belső ellentéteknek, amit ugye igyekeznek úgy kommunikálni, hogy nincs belső ellentét, de azért látjuk, hogy mi történik, valaki még áldozatul eshet, még akár idén ősszel, vagy télen?
Ja, hát Ladislav Kamenyiszki, ő egy technokrata, bár van Instagram profilja, de ő nem influencer, nem is fotózza magát a borotválkozó tükrében. Ő egy technokrata, a legtöbb megjelenésre ez ilyen szürke különböző árnyalatait, meg néha kék zakóban, öltönyben jelenik meg, hogy az outfitjéről is ejtsünk. Szóval ő számolni tud, abban a gondolati keretben, amelyben ő mozog, kiszámolta, hogy azt a pénzt, amit Robert Fico elvárt tőle, azt így meg így lehet behozni, ő megtette, amit kell, valószínű, hogy ezt már annál is inkább, mivel más gazdasági szakembert, ilyen élvonalbeli pártembert nem látunk a házatáján, ha pedig behoznának egy szakértőt, annak a pártpolitikai háttér miatt kisebb lenne mozgástere, nem hiszem, hogy ő a konszolidáció áldozata lehetne. Hát ugye Simkovicsovának többször nekifutottak már, az SNS frakció ereje is, erejének fokmérője is lesz, hogy őt meg tudják-e tartani. Tehát nem gondolom, hogy most ezen a, tehát az egészségügyi tárcán kívül újabb kormányrekonstrukció állna küszöbön.
Látjuk, hogy mi történik Szlovákiában. Magyarországon is zajlanak az események, vagyis hát nem is elsősorban Magyarországon, hisz szerdán Strasbourgban egy elég érdekes vita volt Orbán Viktorral a főszerepben, ugye megmutatta magát a magyar ellenzék, megmutatta magát az Európa Parlamenti ellenzék, Magyarország kritikája is elhangzott. Te hogy értékeled Orbán Viktor megnyilvánulásait szerdán?
Előrelátható volt, hogy éles vitaig érkezik, úgy az Európai Parlament egyes frakcióiból érkező előzetes sajtó megnyilvánulások, mint a miniszterelnök készülése, szint ugye a virtuális térben elhangzó üzenetei ezt vetítették előre. Tehát igazából szerintem senki nem lepődhet meg azon, amit hallottunk, körülbelül ez volt várható. Az éles személyes tónus talán az, amit legalábbis Weber részéről biztos, hogy nem vártam volna ilyen szinten. Kimondottan személyes támadó éle volt az Orbán Viktor ellen irányuló kritikájának, tehát nem a témáról, hanem kettejük személyes ellentéteiről beszéltek. Tehát ez, ahogy Orbán Viktor is mondta aztán az esti nyilatkozatában, hogy az a személy ellen, illetve a Magyarország elleni személyes támadások, azok a szakmai vita elől vették el a lehetőséget.
Mennyire érezted ezt személyesen Orbán Viktor elleni támadásnak, vagy Magyarország elleni támadásnak? Mennyire lehet ezt a kettőt összeilleszteni? Tehát mennyire van arról szó, hogy valóban Orbán Viktor politikája az, ami nem tetszik Európában a hatalmat gyakorlóknak? Itt most válasszuk szét Magyar Pétert és a magyar ellenzéket, vagy az egész magyar politikával van problémájuk?
Ugye azzal a magyar politikával van problémájuk, amelyet Orbán Viktor testesít meg. Strasbourgból azért könnyű ilyeneket mondani, mert onnan a Európa külső határai nagyon messze vannak. De nem kell Strasbourgig menni, én szombaton Ifjúságfalván haladtam keresztül, az egy úta mögötti kis település, ahol az egyik parkolóban két autószállító tréler állt, mindkettőn a Frontex, meg is álltam, mert annyira tájidegen volt, mindkettőn a Frontex színeiben fölfestett 3-3 darab Ford Ranger állt, amit valószínű, hogy a déli határra szállítanak majd az Európai Határvédelmi Ügynökség szolgálatába. Csak gondolom, valahonnan vitték, és éppen itt álltak meg Ifjúságfalván. A probléma valós, és tehát azt bizottsági szinten is elismerik, hogy Európa külső határait meg kell védeni. Ugye az esti nyilatkozat szerint ugye ez az egyik fő prioritás, az pedig nem megy másképp.
Tudjuk, hogy ez az egész szerdai esemény lényegében a magyar EU-s elnökségről kellett volna, hogy szóljon. Szólt ez egyáltalán arról? Mennyire sikerült itt?
Hát arról a legkevésbé.
Beszéltél a migrációs problémáról. Ez most egyébként mennyire tudja még mozgósítani szerinted az EU-ban a választókat? Tudjuk, hogy most leginkább mindenki az amerikai választásokra koncentrál, de Európában mennyire fontos téma 2024 őszén a migráció?
Hát amikor azt látjuk, hogy Németország a Willkommenskultúrnak az apostola lezárja a határait, és bár érkeznek tudósítások arról, hogy azért a határellenőrzés nem annyira szigorú, mint bejelentették, meg inkább csak vizuális ellenőrzésre korlátozódik, de tehát papíron van, meg a gesztus megvan, meg a határőrizeti szervek ott vannak, vagy amikor arról közlünk híreket, hogy egy kevlárból készült nyakvédősállal egészítik ki a késelésektől megvédendő a rendőrség egyenruházatát, akkor éreznünk el, hogy ez egy nagyon, nagyon is valós probléma. Talán most már, hogy begyűrűzik meg tehát nem az első generációs, hanem a második, harmadik generációs bevándorlók integrációja, és az újonnan érkezettek integrációjának sikertelensége úgy a munkaerőpiacon, mint az oktatási rendszerben egyidejűleg mutatkozik meg, biztos, hogy lesz társadalmi nyomás az ottani politikai pártokra is.
Érdekes egyébként, amit mondasz, hisz ugye emlékszünk 2015-re, jövőre már 10 évvel lesz az, amikor ez az egész mizéria nagyjából elkezdődött, amikor a magyar határon megépült a kerítés, ami ellen mindenki tiltakozott, majd azok a politikusok úgy szépen lassan kikoptak az európai politikából, és hát néhány országvezetőn kívül, de hát Orbán Viktor még mindig itt van, és annak ellenére, hogy próbálják támadni, mindent lényegében megpróbáltak ellene, még mindig ugyanazt mondja, és úgy tűnik, hogy egyre többen gondolják ugyanezt. Én szerintem nagy kérdés lesz, hogy az európai politika hogy tud erre reagálni, és hát természetesen nagy kérdés lesz az, hogy az amerikai választások után bárki is lesz az új amerikai elnök, hiszen új amerikai elnökünk lesz, vagy egy kis szünet után egy visszatérő Trump, tehát azért Trumpnak is nagy kérdés lesz majd, hogy hogyan tud reagálni arra, ami a világban zajlik, és hát tudjuk, hogy most Európában még mindig zajlik egy háború. Te egyébként mennyire láttad azt, hogy Magyar Péter jelenlegi akciója, láttuk itt a közmédia elleni tüntetést, hogy mennyire erősödött meg, vagy gyengült meg az elmúlt időszakban?
Az egyik ilyen tüntetésen a több közül figyeltem fel egy interjúban, megszólalták az egyik részvevőt, aki azt mondta, hogy a patás ördögre is leszavazna a Fidesz ellenében, ez így megragadhatta a nézők figyelmét, akik velem együtt látták ezt a bejátszást. Tehát van az a választói réteg, amelyik valaminek ellenében határozza meg magát, őket a Tisza párt most maximálisan kiszolgálja. Tehát ők, amit a DK-ban, tehát az MSZP-ben már régen nem, és amit a DK-ban sem találtak meg, ott az most...
De ez a réteg mindig elég szűk volt, tehát nem véletlen a kétharmad, a folyamatos kétharmad a Fidesz részéről, hisz ezek az emberek, legyen Márki-Zay Péter, legyen Karácsony Gergely, vagy bárki, Mesterházi Attila, de beszélhetünk bármilyen ellenzéki politikusról az elmúlt közel másfél évtizedben, hát azért túl nagy réteget nem tudott megszólítani, és ugye polarizálódtak ezek a pártok is. Te látsz most valamilyen nagy reformot, vagy nagy összefogást, vagy Magyar Péter képes lehet arra, hogy az ellenzéket egyáltalán összefogja?
Hát nem is az ellenzék összefogásáról van szó, szerintem személyében, vagy a párt kezdeményezésében azok az eddigi, hát ilyen apátiába burkolódzó, a nem választó választók láthatnak benne valamit. Tehát az ellenzék számait ismerjük, azok a százalékok, azok adottak parlamenti helyekre konvertálhatók, azt tudjuk, hogy mennyi. A támogatottsága pedig ennél magasabb, tehát valószínű, hogy a politikától háttérbe húzódottak azok, akik benne látják azt, amit korábban számukra egyik politikus sem testesített meg.
Hát akik nagy megváltót láttak benne, azok valószínűleg tegnap csalódtak, és akik bíztak eddig is Orbán Viktor politikájába, azok csak megerősítette a strasbourgi, hát hogy is mondjam, védekezés, ami igazából az erejét mutatta meg Magyarországnak. Hát meglátjuk, hogy mi lesz az, amit majd Brüsszelből, Strasbourgból, vagy bárhonnan nyugatról ennek fényében Magyarország kap, de azt gondolom, hogy ahogy eddig is, ezután is megpróbálnak egy saját véleményt formálni. Jó volna, ha Szlovákia is ehhez csatlakozna, hát meglátjuk, hogy hogyan lesz. Erről és sok minden másról is fogunk majd beszélni legközelebb is, addig is tartsanak velünk a mahét.sk-n, olvassák a Magyar Hét heti lapot, és nézzék videóinkat. A viszontlátásra!